Renato Baron élt 1932-től 2004-ig. Egy latin közmondás szerint quid quidagis prudenter agas et respice finem. Magyarul, bármit teszel, körültekintően tedd, és nézd a végét. Ha egy emberi életet meg akarunk érteni, át akarunk tekinteni, lehet, hogy jobb a végén kezdeni, onnan visszatekinteni. Különösen érvényes ez arra a személyre, akinek az életét ennek az egyháztörténelem nagyjairól szóló sorozatnak a keretében most be akarjuk mutatni. Amikor ezt a szót halljuk, egyháztörténelem, a legtöbbször régmúlt dolgokra gondolunk. Pedig az egyháztörténelemben nem csak a múlt a fontos, hanem a jelen és a jövő is. Minden értünk van. Pál apostol a korintusiakhoz írt első levélben így fogalmaz. Minden a tietek, a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők, minden a tietek. Ti azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené. Egyháztörténelemmel, az egyháztörténelem nagyjaival azért foglalkozunk, hogy a saját korunkban jobban eligazodjunk, hogy a saját feladatainkat jobban felismerjük és elvégezzük. Ebből a szempontból a jelenkor egyháztörténelme különleges szerepű, mert a saját életünkkel sokkal közvetlenebb a kapcsolat, mint a régi korok történelmével. Korunk nagy alakjainak az életét a közelség révén könnyebben tudjuk értelmezni, életükből könnyebb lehet indításokat meríteni, mint számunkra már megismerhetetlen régi korban élt emberek életéből. Mik indokolják, hogy Renato Baront az egyháztörténelem nagy alakjai között tarthatjuk számon, jól lehet csak néhány évvel ezelőtt, 2004-ben halt meg. Ő igent mondott Istennek, és ezáltal a következő gyümölcsök értek be életében. Egy az ő kezdeményezése nyomán felépített idősek otthona az Észak-Olaszországban található Scio városában, ahol ő is élete utolsó napjait töltötte. Egy ennek az otthonnak az udvarában elhelyezett és működtetett katolikus rádió, a Rádió Kolbe, amely a nap 24 órájában sugároz, és az evangelizáció tekinti a legfontosabb feladatának. Több lelki gyakorlatos ház, imahely, egy zarándokház. Továbbá a Vicenzai Egyházmegye legnagyobb laikus mozgalma, amelynek fő célja az evangélium hirdetése. Azután egy életvédő mozgalom, folyóiratok és különféle kiadványok, és rengeteg zarándok nem csak Olaszországból, hanem a környező országokból is. Évenként több napos ifjúsági találkozó. Végül körülbelül 20 000 ember, akik egy 33 napos lelki gyakorlat elvégzése után a szűzanyának szentelték magukat, és igyekeznek mély, elkötelezett keresztény életet élni. Hogyan köthetők ezek egy embernek, Renato Baronnak az életéhez? Nézzük sorjában. Felesége így emlékezik az olaszul és németül is megjelenő Szeretett királynője című folyóirat 66. számában. Visszatekintve házasságunk első 27 évére, 1958-tól 1985-ig úgy tűnik számomra, mint egy előkészítő iskola. Ha Isten nagy feladatokra választ ki embereket, arra fel is szokta készíteni őket. Így volt ez Renato Baronnal is. Miben állt Renato számára ez a felkészítés? Pietro Renato Baron 1932. december 7-én Szent Ambrus ünnepén született a Vicenza tartománybeli Szkióban, a ma 39 ezer főt számláló város Poleo nevű kerületében, ahol egész életét is leélte. Ez a város Pádua közelében fekszik, a síkság és az Alpok első nyúlványainak a találkozásánál. Szülőhelyének ezen a ma is inkább falusias jellegű részében végezte az alsóbb iskolákat, a középiskolát pedig a városban. Katolikus neveltetésben részesült. Családjától örökölte a Mária iránti szeretetet is. Úgy emlékezett vissza mindkét nagyanyjára, különösen az anyaira, mint az imában és a böjtben leélt keresztényi élet igazi példáira. Szakmérnöki diplomáját már felnőtt korában szerezte, mert fiatal korában szerény anyagi körülményei miatt nem volt rá módja. Különféle tevékenységek után a Valdastico autópálya társaságnál helyezkedett el, ahol egyebek mellett autópálya fejlesztési feladatokat végzett. 26 éves korában házasodott. Gyermekük nem született, ettől eltekintve életük teljes és gazdag élet volt. Röviddel házasság kötése után plébánosa harmad magával felkereste, hogy alapítsák meg a Keresztény Demokrata Párt helyi tagszervezetét, és Renato induljon a helyi választásokon. 1960-ban, 28 éves korában be is került a helyi önkormányzatba képviselőnek, és 4 törvényhozási perióduson keresztül 20 évig a helyi közéletben is tevékenykedett. Annak a szakbizottságnak volt a vezetője, amelynek feladatkörébe az óvodák, az idős emberek, az ifjúság és a szegények tartoztak. Köztiszteletben álló személy volt, a többi párthoz tartozó kollégái is becsülték, és tréfásan azt mondták, Renato Baronnak csak egy hibája van, az, hogy nem a mi pártunk tagja. Egy politikus társa így emlékezik rám. Mindig rendelkezésre állt, kész volt mások problémáival foglalkozni. Soha nem emlékszem, hogy kiabált volna, vagy túl élesen reagált volna, ha más pártok tagjaival vitázott. Éppen ellenkezőleg, szeretetével, türelmével sok dolgot, sok kényes helyzetet elsimított, tisztába tett. A közéleti és az egyházközségi feladatok mellett már fiatal korától ellátta a közeli 12. századból származó San Martino, azaz Szent Márton templomocska gondozását is, amely a napóleoni időkben magánkézbe került. Gyakran visszavonult ide imádkozni, erőt meríteni, hogy kenyérkereső munkája mellett a közéletben is hely tudjon állni. Így emlékezik. Néha hajnali 4-kor mentem, mert 6-kor kezdtem dolgozni. Más alkalmakkor 10-kor, vagy délután 3-kor mentem, amikor visszatértem a munkából. Akár éjfélkor is odamentem, és ebben a templomban imádság közben mély boldogságra találtam. Mikor 1985 áprilisában az a politikus társa, akitől idéztünk, megkérdezte, hogy vállalja-e a következő választásokon az újrajelölést, Renato ezt mondta neki. Nem vállalhatom, mert új, fontosabb feladatokat bíztak rám. Mik voltak ezek az új feladatok, és ki bízta rá ezeket? Felesége számol be róla. 1985. március 20-án Renátónak éjszaka álma volt, amit így mesélt el. Úgy tűnt, mintha az ördög megragadott volna, és nem engedett elmenni. Félelemtől megdermedve háromszor letérdeltem, és teljes erőmből háromszor kiáltottam: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Ebben a pillanatban megjelent előttem a Monte Bericói Madonna. Három egymás követő éjszaka ismétlődött az álom, és a szűzanya azt mondta neki: miért nem jössz a San Martino templomba? Beszélnem kell veled. Jöjj és látogass meg engem templomodban. Renátó azonban 24-én mégsem a Szent Márton templomba ment, hanem Monte Bericóba, ahol a Vicenzai egyházmegye patrónájának a temploma volt, hogy elvégezze gyónását. A San Martino templomocskába a következő napon Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén ment el. Hogy ott mi történt, maga így meséli el. Úgy éreztem, mintha az élet kiszállna a testemből, és mintha a lelkem is elillanna. Semmit sem láttam magam körül, és semmit sem éreztem. A Madonna szobra beszélni és mozogni kezdett. Megelevenedett számomra. Úgy tűnt, a ruhája is mozog, ő maga pedig gyönyörű szemeivel rám nevetett. Azt mondta nekem: tegnap is vártalak téged. Mától kezdve mindig ide fogsz jönni, mert nagyon sok dologról kell veled beszélnem. Aztán le fogod írni, amiket mondok, de addig még várj. Gyere el holnap, és elmondom a többit. Először zavarodottan elfutott, hazament, majd kiment a mezőre, hogy imádkozzék. Így meséli tovább a felesége. Azután hazajött, és észrevettem, hogy nem ugyanaz a Renátó, mint aki előtte volt. Majd miután magához tért, elmesélte, mi történt, és én is megrendültem, és elnémultam. A Madonna másodszor is megjelent neki, és ezt mondta: én vagyok az Mária. Én vagyok az Isten anyja. Én vagyok az valóban, aki hozzád beszél. Vedd komolyan, amit mondok, és mostantól kezdve írd le minden szavamat. Fel foglak készíteni. Egy nap beszélni fogsz, de addig még várnod kell, és lelkedet elő kell készítened, mert a hitnek egy útját fogjuk bejárni. Barátokat fogok neked felkészíteni, apostolokat, akik Máriát szeretik. Elküldöm őket hozzád, és még tovább fogsz menni velük az úton, mert nagyon sok lelket kell együtt megtérítenünk és Jézushoz vezetnünk. Mikor azon a napon ismét magamhoz tértem, nem futottam el, hanem hatalmas örömet éreztem magamban. A következő napokban azonban a nagy öröm mellett, ami eltöltötte, aggódni is kezdett, hogy nem betege, hogy vajon kimerültségében nem fantáziája játszik-e velem. Felkeresett különféle orvosokat, fejéről komputertomográfiás felvételt is készítettek, de az eredmény az volt, hogy minden rendben van. Azután minden úgy történt, ahogy Mária előre megmondta. Más apostolokat is hívott, név szerint, Renáton keresztül, közel százat, és velük együtt építették fel azokat a műveket, amelyekről az elején szóltunk. Mikor azon tanakodtak, hogy hogyan hívják a jelenést, Mária maga mondta: én vagyok a Regina dell'Amore, a szeretet királynője. ezeknek a külön meghívott apostoloknak Jézus adott tanításokat. A Mária által adott üzeneteket kiadták, a jézusi tanítások mindmáig publikálatlanok. Természetesen ellenségek is akadtak, mint ahogy az ilyen esetekben lenni szokott. Nagy Szent Teréz mondta egyszer, úgy látszik, valamit rosszul csinálunk, mert az ördög békén hagy minket. Isten ügyének ellensége, a sátán, Szkióban is elég sok ellenséget támasztott. Az egyházi hatóság részéről volt ellenségeskedés, volt bírósági feljelentés. Renátó ellen háromszor volt gyilkossági kísérlet. A harmadik ilyen próbálkozás azzal zárult, hogy az egyik nyilvános keresztút végén a merényletre kiszemelt férfi odaadta Renátónak a pisztolyt, amivel agyon kellett volna, hogy lője, de nem tudta megtenni. Ezekre a megpróbáltatásokra felkészítette őket a szűzanya. Még mielőtt jelentkeztek volna, 1985. május 5-én ezt mondta: ne legyenek gondjaid a nehézségek miatt. Azok el fognak múlni, és el fogod őket felejteni, mert az Atyának felajánlott szenvedések megszentelnek, és az örök örömökhöz vezetnek. Ott nincs sem éjszaka, sem szenvedés, sem éjség, csak örök öröm. Jöjjetek mindnyájan, az Atya mindnyájatokat meghívott. A támadások és az emberekben való hitetlenség ellensúlyozására az égiek sok olyan jelről gondoskodtak, amelyek a jószándékú kételkedőket meggyőzték a Szkióban történtek természetfelettiségéről. A 21. század Tamásainak is segítségére siet az ég, hogy lássák, érinthessék, és egyéb érzékszerveikkel is érzékeljék feltámadott Jézust, és akit hozzánk küld, az utóbbi időkben nagyon gyakran éppen édesanyját. Ilyen jelek voltak Szkióban a szűzanya és a gyermek Jézus könnyei. Nem csak Renátó látta ezeket a látomásokat, hanem rengetegen látták a Betlehemből származó kis Jézus szobrát könnyezni. Ma is illatozik a régi keresztúti második stáció egyszerű akácfa keresztje, amelyet két egyetem is tudományosan megvizsgált. Semmiféle földi illattal nem tudták az illatot azonosítani. Renátó lelki atya egy időben Don Pellegrino volt, az Olaszország szerte ismert híres egzorcista, akit Róma az események kivizsgálására küldött, és aki a pápa egyik tanácsadója is volt. Ő úgy nyilatkozott, hogy ha kell, élete árán is hajlandó tanúskodni a Szkióban végbe ment események hitelességét illetően. A szkiói kiadványok közül az egyik legértékesebb az a 33 napos Máriának való szentelésre felkészítő lelki gyakorlat, amit a Szentírás, az egyház katekizmusa, az ott kapott szűzanya üzenetek, a Krisztus követése és Vinyon Szent Lajos írásai alapján állítottak össze, és amelyhez az előszót Don Gabriele Amort atya, a római egyházmegye egzorcistája írta. Ennek a mély keresztény élet élését lehetővé tévő könyvnek elkészült a magyar fordítása, kiadásra való előkészítése folyamatban van.